Ötödik novella. Calandrino beleszeret valamely lányba. Brunótól talizmánt kap, mellyel is midőn a leányt megérinti, az vélemegyen. De Calandrinót rajta csípi a felesége, és Isten igazában lepocskondiázza. Minek utána Neyfilé rövid novellája bevégződött, melyen a társaság bizony nem sokat nevetett, szót sem vesztegetvén Rea a királynő Fiamettához fordulván parancsolta, hogy mondja el novelláját, ki is nagyvidáman felelte, hogy szívesen, s eképpen fogott szóba. Nemes hölgyeim, miként azt hiszem tudjátok, nincsen olyan tárgy, melyről annyit lehetne beszélni, hogy újra meg újra ne tetszenék, ha hogy kellőképpen meg tudja választani az, ki beszélni kíván róla, az időt és helyet, melyet ama tárgy megkövetel. Annak okáért meggondolván, miért vagyunk itten, tudnilik nem másért, mint hogy mulassunk és szórakozzunk, úgy vélem, hogy az idő is, a hely is alkalmatos minden olyan dologra, mi mulatságot és szórakozást szerezhet nekünk. S lett légyen róla szó már akár ezerszer is, csak gyönyörűséget szerezhet nekünk, és újra beszélünk róla. Miért is ám bár többször szóba kerültek közöttünk Calandrino együgyűségei, mégis mivel valamennyi dolga mulatságos, miként az imént Filosztrátó mondotta, megkockáztatom az előbbieken felül még egy novellát mondani róla, melyet ha el akarnék, vagy el akartam volna térni a való igazságtól, el tudnék, vagy el tudtam volna mondani költött nevekkel is. Mivel azonban az efféle eltérés a való igazságtól fölöttébb csökkenti a hallgatók élvezetét, a fent mondott ok miatt úgy fogom elmondani nektek, amint valóban megesett. Volt egyszer egy földink, Niccolò Cornacini, gazdag ember, kinek egyebeken kívül szép birtoka volt Camerátában is, melyen előkelő és szép kastélyt építetett, és megegyezett Brunóval és Buffalmaccóval, hogy az egészet kifestik néki. Ezek pedig, mivel sok volt a munka, maguk mellé vették Nellót és Calandrinót, és nekifogtak a munkának. Mivel pedig a házban nem volt semmi cselédség, és csupán egy öreg szolgáló lakott benne házőrzőképpen, ám bátor néhány szobában voltak már ágyak és egyéb szükséges dolgok, ama fent mondott Nikolónak fia, kinek neve volt Filippo, ifjú és nőtlen ember lévén gyakorta kihozott oda egy-egy nőszemélyt a maga mulatságára, egy-két napon által magánál tartotta, annak utána pedig elküldötte. Történt egyszer, hogy elhozott oda bizonyos Niccolóza nevezetű leányzót, kit egy Mangione nevezetű gyalázatos ember alantas céllal magaházában tartott Camaldoliban, és alkalomattán bérbe adott. Szemre való egy leányzó volt, és csinosan öltözködött, s a maga fajtájúak közül kitűnt illedelmes viselkedésével és beszédjével. Midőn tehát egy napon déltájban, fehér szoknyában s feltűzött hajjal kijött a szobából, hogy lemenjen a kúthoz, amely a kastélynak udvarán volt, megmosni kezeit meg arcát, történt, hogy Calandrino is odament vízért, és barátságosan köszöntötte a leányt. Ez viszonozta a köszöntést, és rajta felejtette szemét Calandrinón, nem ugyan huncutságból, hanem mivel úgy vette észre, hogy fura egy ember. Calandrino ugyancsak Rea bámult, s látván, mely igen csinos, kezdett tenni-venni odakint, és nem ment vissza cimboráihoz a vízzel. De mivel nem ismerte a leányzót, nem merte megszólítani. Az pedig, hogy észrevette ennek bámészkodását, maga is rá kacsintott, hogy ugrassa, és közben egyet-egyet sóhajtott. Miért is Calandrino hirtelenében belebolondult, és el nem mozdult előbb az udvarból, míg nem Filippo visszaívta a leányt a szobába. Calandrino visszatért a munkához, de egyre másra csak sóhajtozott. Bruno pedig, mivel szüntelenül figyelte, mert csoda nagy mulatságát lelte annak együgyűségében, észrevette ezt, miért is ekképpen tette fel a szót. Mi az ördög lelt? Calandrino pajtás, hogy egyre csak sóhajtozol. Felelte Calandrino. Pajtás, ha valaki segítene rajtam, mindjárt semmi bajom se volna.
Hogy?
Kérdezte Bruno. Erre Calandrino felelt ekképpen. De ne mondd meg senkinek. Van odabent egy leány, ki szebb, mint valamely tündér, és oly szerelmes belém, hogy szemed szád elállana, ha látnád. Az imént vettem észre, amikor vízért mentem. Zsúj, mondta Bruno, vigyázz, nehogy éppen Filippo felesége legyen. Mondotta Calandrino, pedig azt hiszem, hogy az, mivel Filippo szólította a leány, pedig bement hozzá a szobába. Tehát mi baj vagyon ebben? Efféle dologban a Krisztussal se törődöm, nemhogy Filippóval. Őszintén szólván, pajtás, oly igen tetszik nekem, hogy ki sem mondhatom. Mondotta akkor Bruno, pajtás, majd én kikémlelem, hogy kicsoda. És ha valóban Filippó felesége, két szóval rendbehozom a dolgodat, mivel hogy jó barátságban vagyok véle, de mit évők legyünk, hogy Buffa Malfó meg ne tudja. Mindig a nyakamon van, nem beszélhetek négy szem közt a menyecskével. Felelte Calandrino. Buffalmacsóval ugyan nem sokat törődöm, de Nellótól óvakodjunk, mivel atyafia Tesszának és minden dolgunkat elronthatja. Mondotta erre Bruno, igazad van. Most Bruno tudta, kicsoda a leányzó, hiszen látta idejönni, meg Filippo is megmondotta néki. Miért is, midőn Calandrino kicsinyék otthagyta a munkát, s kiment, hogy megvesse a leányzót. Bruno mindent elmondott Nellónak, meg Buffa Malfónak, és akkor nagy titokban megegyeztek egymással, hogy miképpen fognak cselekedni Calandrino eme szerelmében. Mikor tehát visszatért, Bruno halkan megkérdezte. Láttad? Felelte Calandrino, jaj, hogy ne én még belehalok, mondotta Bruno. Lemegyek, megnézem, vajon az-e, akit gondolok, s a valóban az a többit bízd rám. Bruno tehát lement, és ott a lelvén Filippót meg a leányt rendre elmondotta neki, kicsoda Calandrino, s mit mondott néki, és megegyezett velük, hogy mindegyiküknek mit kell cselekednie és mondania, hogy Calandrino szerelme révén tréfát és mulatságot szerezzenek maguknak. S visszatérvén Calandrino szólott imígyen. Csak ugyanaz. És éppen ezért eme dolgot nagy óvatosan kell intézni, mivel ha Filippo észreveszi, mind az egész Arno vizese most tisztára bennünket. Tehát mit mondjak nevedben néki, ha ne talán beszélnék vele? Felelte Calandrino. Az áldóját. Jó, legelőször mondd meg neki, hogy 1000 vékát tartogatok számára, ama finom jóból, mitől az asszonyok meggömbölyödnek. Annak utána pedig, hogy szolgálatjára vagyok, végezetül pedig, hogy kíván-e valamit tőlem. Jól megértettél? Felelte Bruno, meg én, csak bízd rám. Midőn tehát a vacsora ideje elérkezett, és ők abba hagyták a munkát, és lementek az udvarba, ahol is ott volt Filippo és Nikolóza. Megálltak kicsinyék ottan Calandrino kedvéért. Calandrino pedig csak bámulta Nikolózát, és kézzel, lábbal olyan fura mozdulatokat tett, hogy a vak is észrevehette volna. Viszont a leány is elkövetett mindent, mit alkalmatosnak vélt arra, hogy feltüzelje, és míg Filippo, Buffalmacco meg a többiek, miként Bruno kioktatta őket, úgy tettek, mintha egymással beszélgetnének, és eme dologból semmit nem vennének észre, közben kimondhatatlanul jól mulattak Calandrino kapálódzásain. De kevés idő múltán Calandrino nagy bosszúságára útnak indultak, és Firenze felé mendegélvén szólott Bruno Calandrinohoz ekképpen. Mondhatom néked, te úgy olvadozik érettet, mint jég a napon. Krisztus szent testére, ha elhoznád a hegedűdet, és énekelnél mellette kicsinyék szerelmes nótáidból, Hát, az ablakból is levetné magát, hogy hozzád jusson. Szólott Calandrino, igazán pajtás. Javallanád, hogy elhozzam. Hogy ne, felelte Bruno. Akkor szólott Calandrino, ma nem hitted, mikor mondtam, annyi szent pajtás, már látom, hogy akárki ember fiánál jobban véghez tudom vinni azt, amit akarok. Ki más tudta volna nyélbe ütni rajtam kívül, hogy ilyen gyönyörű menyecskét ilyen hamar magába bolondítson? Hát itt életnapig se tudták volna nyélbe ütni ezek a szájas sihederek, akik reggeltű napestig ide-oda szaladgálnak, s ezer esztendő alatt se tudnának összeszedni három marék magyarót. Hát szeretném, ha látnád, egyszer kicsinyég a hegedűnkben. Meglátnád, hogy elhúzom a nótáját. Jegyezd meg, jó? Nem vagyok én bén ember, ami ennek gondolsz. Észre is vette jól a menyecske, különben is majd még jobban észrevétetem vele, ha egyszer a markomba kapom. Áj, Krisztus valóságos szemtestére, úgy elhúzom a nótáját, hogy éppen jár majd utána, mint bolondasszony a gyereke után. Hát te ugyan meg fogod dögönyözni, mondotta Bruno, mintha már is látnálak, amint ezekkel a lapát agyaraiddal harabdálod pici piros száját, meg a két orr száját, mely mint két piros rózsa, annak utána pedig szőröstű-bőröstű fölfalod. Calandrino eme szavak hallatára úgy érezte, mintha már is ezt művelné, és dalolva, táncolva oly vidáman ment előre, hogy alig fért a bőrébe. Másnap pedig elhozta hegedűjét, és az egész társaságnak nagy gyönyörűségére több rendbéli dalokat muzsikált rajta. Mivel pedig gyakorta látta a leányt, kevés idő múltán oly igen ellustult, hogy már semmit nem dolgozott, hanem napjában ezerszer is odafutott hol az ablakhoz, hol az ajtóba, hol az udvarra, hogy láthassa. A leány pedig Bruno oktatása szerint cselekedvén nagy ravaszú, sűrűn alkalmat adott néki erre. Másfelől Bruno mindig kitalált valami választ üzeneteire, és viszont a leánytól is hozott néha napján üzeneteket. Mikor pedig a leány nem volt ott, pedig leginkább így történt, akkor levelet írt Calandrinónak a leány nevében, és a levélben jó reménységre bíztatta vágyakozását, s értésére adta, hogy ő otthon van szüleinél, és ez az oka, hogy mostanában nem láthatja. Bruno és Buffalmacco, akik fáradhatatlanul intézték a tréfát, Calandrino ostobaságain kimondhatatlanul jól mulattak, s rávették, hogy néha elefántcsont fésült, néha erszényt, máskor kiskést, meg egyéb efféle semmiségeket vásároljon, mintha hölgye kérte volna azokat, míg ők viszonzásképpen hitvány hamisköves gyűrűket hoztak néki, melyeknek Calandrino csodamódon örvendezett. Ezen felül pedig gyakorta fizetett nekik jó vacsorákat, és tett egyéb szívességeket, hogy minél buzgóbban intézzék a dolgát. Minek utána tehát ezek két álló hónapon által ekképpen bolondították, és semmit nem tettek egyebet, Calandrino látván, hogy a munka vége felé közeledik, és meggondolván, hogy ha szerelme nem jut dűlőre, minek előtte a munka bevégződik, akkor soha életébe nem is jut már, kezdte ösztökélni és siettetni Brunót. Midőn tehát a leány egyszer megint odaérkezett, Bruno előbb Véle meg Filippóval megegyezett a tennivalók felől, és annak utána mondott a Calandrinónak. Nézd, pajtást, hát ez a menyecske már legalább ezerszer megígérte, hogy megteszi a kedvedet, holott semmit nem tett. Én azt hiszem, hogy bolondá tart téged. Miért is, ha nem váltja be ígéretét, mi majd kényszerítjük rá, ha ugyan akarod, akár tetszik néki, akár nem. Felelte Calandrino, jaj, hogy ne, az Isten szerelmére csak, tedd meg hamar! Mondotta akkor Bruno, hát volna-e bátorságod megérinteni őt valamely talizmánnal, melyet én adok majd néked? Felelte Calandrino, de még mennyire? Akkor hát, szólott Bruno, hozd nekem meg nem született állat bőréből való kicsiny darab pergamentet, eleven denevért, három szem tömjént, egyszál szentel gyertyát, na, a többit pedig bízd rám. Calandrino egész este leselkedett, ügyeskedett, hogy denevért fogjon, és amikor végre fogott egyet minden egyéb holmival együtt, elvitte Brunónak. Kis behúzódott egyik szobába, firkantottam a pergamentre némi nemű álkombálkomokat, meg varázsigéket, annak utána pedig odaadta Calandrinónak, mondván: Calandrino, tudd meg, hogyha megérinted a leányt ímez írással, tüstént utánad megyen, s mindent megtesz, amit tőle kívánsz. Hallod tehát, Filippo, ma elmegy hazúrú, valami úton, módon közeledjél a menyecskéhez, érintsd meg, és annak utána indulj ama csűr felé, mely ott van oldalvást, és a legalkalmatosabb hely efféle dologra, mivel soha senki feléje se néz. Majd meglátod, hogy utánad megyen oda, ha pedig ott van, akkor már bizonnyal tudod, hogy mi a dolgod. Calandrino kimondhatatlanul boldog volt, átvette az írást és szólott emégyen: ó, bízd rám, pajtás! Nello, kielőtt Calandrino titkolódzott, épp úgy mulatott a dolgon, mint a többiek, és ugyancsak ludas volt a csínyben. Annak okáért Bruno meghagyása szerint bement Firenzébe Calandrino feleségéhez, és mondotta néki: Tessa, emlékszel, mely igen eldöngetett téged Calandrino ok nélkül amanapon, melyen kövekkel megrakottan hazatért a Munyónem elől? No, éppen ezért javalnám, hogy védj bosszút rajta, ha pedig nem teszed meg, akkor nem vagyok többé sem atyád fia, sem barátod. Őkelme igen belebolondult odafent valamely nőszemélybe, ki pedig gyalázatos egy némber, sűrűn bezárkózik vele, és épp az imént is megegyeztek, hogy hamarosan találkoznak. Annak okáért javallom, védj bosszút, hogy rajta kapjad, és ellássad a baját. Az asszony ennek hallatára látta, hogy felese tréfa, felpattant hát ültéből, és szólott eképpen: ó, te akasztófa világ, hát így bánsz velem, Krisztus keresztjére nem viszed el szárazon, megfizetek érte. És felkapta köpönyegét, maga mellé vette egyik szolgálóját, és nem is lépésben, hanem rohanvást felment oda Nellóval. Amikor Bruno messziről jönni látta, mondotta Filippónak: itt a barátunk. Miért is Filippo oda ment, hol Calandrino dolgozott a többiekkel együtt, és mondotta néki: mesterek, mindjárt be kell mennem Firenzébe, iparkodjatok munkátokba. És eltávozván elbújt valahol, honnét jól láthatta, mit művel Calandrino, őt pedig senki nem látta. Calandrino, mikor azt hitte, hogy Filippo már jó messzire jár, lement az udvarra, ahol is egyedül lette Nikolózát, és beszélgetésbe elegyedett véle. A leány is jól tudta, hogy mi a dolga, hát a szokottnál is kezesebb volt hozzá. Calandrino tehát hozzája érintette amaz írást, amint megérintette, szó nélkül megindult a csűr irányába. Nikolóza pedig nyomon követte, és amikor bent volt, magukra zárta az ajtót. Átölelte Calandrinót, és a földön heverő szalmára döntötte, és lovagló ülésben felpattant rá, kezeit a vállainak támasztotta, úgyhogy az nem tudott a leánynak arcához férkőzni, és sóvárgó elragadtatással szemlélvén őt szólott eképpen: ó, édes Calandrinom, szívem, életem, lelkem, kincsem, nyugodalmam, mely nagy ideje kívántalak már keblemre ölelni téged, te kedvességeddel megoldoztad ingem szalagját, te hegedűddel rabul ejtetted szívemet, hát csak ugyan igaz, hogy itt vagy a karjaimban. Calandrino, ki mozdulni is alig bírt, szólott: jaj, édes lelkem, hadd csókoljalak meg. Felelte Nikolóza: ó, besietsz, hadd nézzelek előbb kedvemre, hadd elégítsem meg szememet édes orcáddal. Bruno meg Buffalmacco odament Filippóhoz, és mind a hárman látták és hallottak mindent. És amikor éppen Calandrino mindenáron meg akarta csókolni Nikolózát, hát akkor odaért Monna Tessa Nellóval, ki is, amint odaért, szólott eképpen: esküdni mernék rá, hogy együtt vannak. Oda mentek hát a csűrnek ajtajához, és az asszony dühében úgy megrázta azt, hogy kinyílt, és belépvén meglátta Nikolózát Calandrinón. Amikor a leányzó az asszony megpillantotta, nyomban felugrott, kiszökött, és odament Filippóhoz. Monna Tessa belekapott körmeivel Calandrino ábrázatába, ki még akkor nem tudott fölkelni, és össze-vissza karmolta, s megragadta hajánál fogva, s ide-oda ráncigált, és csak úgy dőlt belőle a szó. Hitvány, rühes kutya, hát így bánsz velem. Vén bolond, átkozott legyen minden szavam, melyel néked jót kívántam. Azt hiszed, talán nincs elég dolgot otthon, hogy idegen szoknyák után szaladgálsz? Ez aztán gyönyörű szerelmes. Hát nem ismered magadat, nyavajás? Hisz akárhogy nyomkodnának, ugyan ki nem facsarnának belőled egy kanálnyi levet. Isten engem úgy segéljen, bizony akkor sem tessza volt az, ki téged teherbe ejtett. Verjen meg az Isten, akárki volt is, mivel hogy bizonyára valamely Istentől elrugaszkodott ringyó, hogy ilyen magadfajta mákvirág rágra kedves ottyan. Calandrino, mikor látta betoppanni feleségét, azt hitte menten szörnyet hal, és egyetlen szóval sem merte mentegetni magát, hanem azon mód összekarmoltan, megtépázottan, elagyabugyáltan felszedte köpönyegét és feltápászkodott, és nagy alázatosan kérlelni kezdte feleségét, hogy ne kiabáljon, ha nem akarja, hogy őt nyomban darabokra vagdalják, mivel hogy ez a menyecske, ki véle volt a ház urának a felesége. Felelte az asszony, bánom is én, hogy az Isten verje meg! Bruno és Buffalmacco, akik Filippóval és Nikolózóval kedvükre kacagtak az eseten, most odaléptek, mintha csak a lármára jöttek volna ki, és sok húzavona után lecsillapították az asszonyságot. Calandrinónak pedig tanácsolták, hogy menjen be Firenzébe, ide pedig ne jöjjön ki többé, nehogy még Filippó, ha fülébe jut a dolog, kárt tegyen benne. Ekképpen tehát Calandrino megszégyenülten és siralmasan, megtépázottan és összekarmoltan visszament Firenzébe, és többé nem mert oda felmenni. Mivel pedig feleségének nyelvelése éjjel és nappal kínoszta, gyötörte, végét vetette meg forró szerelmének, minek utána pompás mulatságot szerzett véle cimboráinak és Nikolózának meg Filippónak.